hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
0-30-20-10-9-09, ide lehet nekünk küldeni észrevételeket, kérdéseket, kommenteket, várunk is, vagy az info@millasreggeli.hu-ra, vagy a Facebook oldalunkra. Jött?
Megint naívak vagyunk. Most vagy. Te is naív vagy.
Én nagyon naív vagyok, igen.
Nem csak naívak, hanem hülyék. Itt meg arra kell gondolni, hogy minden előre van zsírozva, és megvannak a megfelelő helyek, zsebek, és a Velencei tó előbb szándékos kiürítése és kipusztítása, és a helyek elüldövése a cél, mielőtt az újak, akiknek helyet csinálnak, oda mennek, stb.
Igen,
most nem vettük észre a történetben, ami kizárólag erről szól.
Van egy ilyen vélemény, ezt lehet olvasni sokszor, de azért ennél sokkal cizelláltabb a sztori szerintem.
Mindenképp. Legalábbis bízunk benne. Bízunk benne, igen.
Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Nagy izgalmas sztorit boncolgatunk heti alapozó rovatunkban Jóna Prihárdal, az Accord alapkezelő portfólió menedzserével. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Az Amazon és az Apple gyengélkedése vajon kihathat-e az egész piacra?
Itt a gyengélkedés szóról azért a relatív gyengélkedést mondanám, bár az Amazonnál azért nagyon érdekes a helyzet, hogy volt a piacnak egy markáns csúcsa 11 hónappal ezelőtt, tavaly szeptemberben, amihez képest azóta ugye két hónap oldalazással volt egy hevesebb beöntés, 7-11% az S&P-ben és a Nasdaq 100-ban, három nap alatt akkor. Onnantól ugye száguldoznak tovább a piacok, és gyakorlatilag egy rossz szót nem lehet mondani az indexekre, a részvényindexekre Amerikában, hogyha valaki ránéz, mondjuk itt az S&P 500-ra és a Nasdaq 100-ról beszélek, tehát az S&P ugye nemrég beszéltünk róla, az 50 napos mozgó átlag alá képtelen teljesen beesni az idei évben, és azóta 22% emelkedés volt az S&P 500-ban, és 20% emelkedés a Nasdaq 100-ban. És ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ez a 20% körüli emelkedéssel szemben az Amazon árfolyama 6%-kal csökkent. Az Apple árfolyama 6%-kal nőtt, míg a Google 56%-kal emelkedett, és a Facebook is 16%-kal emelkedett, tehát le van maradva a piactól, de az idei éve valami egészen szuperul alakult eddig. Tehát amitől nagyon sokan féltek, hogy a hirdetési bevételekből élő cégeket fogják majd megtámadni a piacon, meg szabályozás jön, meg egyéb, ez pont fordítva sült el, és valami másfajta sztori kezd itt kibontakozni emögött a dolog mögött. Ugye az Amazonnál egyrészt van egy öröklési kérdés, ugye Jeff Bezos utódlása, amiről szó van, illetve ha mélyebben belegondolunk egy kicsit ebbe a kérdésbe, azért látunk az idei évben egy nagyon erős történetet, az pedig a kínai technológiának a nagyon-nagyon komoly mértékű esése, ami az Alibabától kezdve a nagyobb technológiai cégeken át végigment, és a kisebbeknél pedig, ha csak az oktatási cégeket nézzük az elmúlt időszakban, valami brutális esés volt. Tehát minthogyha a befektetők kezdenének olyan célpontokat nézegetni, és ez az Amazonra nem igaz, de az Apple-nek azért nagyon-nagyon erős ugye a kínai kitettsége, kezdenének olyan cégeket nézegetni, és ez a Google-re és a Facebook-ra igaz, ahol hogyha Kínában probléma van a technológiai cégek körüli szabályozással, akkor ezeket a cégeket ez nem nagyon érinti.
Hát izgalmas a szituáció, és ugye még azt is látjuk emellett, hogy talán az is hozzájárul ehhez, hogy van egy csomó olyan sztori most a tech piacon, ami talán egy kicsit az úgymond a spotlightot elveheti ezektől a nagy cégektől.
Annyi van ebben a sztoriban, hogy ugye a Google azért valami egészen félelmetesen erős számokat produkál a a 69%-os hirdetési árbevétel növekedésével, és ugye az már COVID negyedév volt, a második negyedév a Google-nél, a YouTube-nak 83%-kal nőtt az árbevétele szintén a tavalyi év második negyedévéhez képest az idei év második negyedévében, tehát a Google-nél valami félelmetes fundamentális javulás állt be, és hosszú idő után egy komolyabb részvényvisszavásárlási programot is bejelentettek még az előző negyedéves jelentésnél április végén. Tehát itt van egy egyedi fundamentális történet, viszont az összes több ilyen nagy cégnél azért egy számba érdemes belegondolni, 9400 milliárd dollárt ér az öt nagy technológiai cég, Apple, Microsoft, Amazon, Google és Facebook, ami jelen pillanatban az amerikai GDP 44%-a. Amikor 17 elején Trumpot beiktatták, akkor az öt legértékesebb cég az amerikai GDP 13%-át érte. Tehát amikor valaki keres részvénypiaci történetet, annak ellenére, hogy ez az öt cég átlagosan az előző negyedévben 40%-kal növelte az árbevételét, tehát ez még az első negyedéves számokról beszélek, a tavalyi első negyedévesekkel összehasonlítva, annak ellenére más sztorikban jóval nagyobb növekedést látnak a befektetők, és a kisebb piaci kapitalizációjú cégeket keresik, plusz azért nagyon-nagyon durva sztorik is vannak jelen pillanatban a piacon. Elég csak arra gondolni, hogy a két mRNA-s vakcinagyártó, ugye, vagy licensz tulajdonos, itt ugye ne a Pfizerről beszéljünk, hanem a BioNTechről és a Modernáról, a tegnapi nap a kettejük együttes piaci kapitalizációja átlépte a Pfizer piaci kapitalizációját. Tehát ez a két cég, akinek 2019-ben nem volt árbevétele, terméke egyéb, ez többet ér ma jelen pillanatban, mint maga a Pfizer, aki még benne is van ebben a dologban, tehát keres ezen a történeten. Tehát ez volt az egyik ilyen sztori, ami most aktuális, a másik pedig, hogy a Robin Hood és a meme stockok és egyebek története az körbeért, és gyakorlatilag a hétfői napon fölé ment a 38 dolláros kibocsátási árfolyamnak a Robin Hood, és a tegnapi nap mutattak egy 85 dolláros árat a nyitás után egy órával benne. Tehát ez a trading frenzy, nem tudok rá jó magyar szót mondani, elnézést érte, ez gyakorlatilag mindent visz továbbra is a piacon. És
bármit elérhet, igen, ugye most már ugye a Modernában is ez megy, tehát a Robin Hoodosok most már mindent, ami tetszik nekik, akár nagyon durván meg tudnak emelni.
Igen, és hát most ugye maga a Robin Hood-dal következett be ez, tehát sokan gondolták azt, hogy ez is egy ilyen befulladó IPO lehet, és úgy is nézett ki, amikor a kibocsátási ár alatt indult el ez a kereskedés ebben a részvényben, hogy egy hasonló ilyen befulladó sztori lesz, mint a Coinbase vagy a Didi, tehát volt két markáns példa, ugye az egyik a kriptovilág hoz való kapcsolódásból, a másik pedig a kínai részvények világából, ahol aki megvette a papírokat, amikor a tőzsdére bevezették, az nagyon-nagyon rosszul járt utána. Hát itt ez most teljesen fordítva sült el, ez a történet. Tehát továbbra is zajlik az a fajta stílusa a piacnak, amit egyébként itt most már tényleg meg kell említeni, hogy 99 végén és 2000 elején láttunk, hogy ha nem is minden napra, de minden hétre megvan a menü, és akkor gyakorlatilag a csillagos ég a határ, és zajlik az árfolyamoknak a teljes felemelése.
Csak egyik papírról a másikba ugrálnak, igen. És akkor ott van nagy húzatjú, de index szinten pedig ott vagyunk a csúcson, és nincs visszaesés.
Index szinten pedig nem tud visszaesés lenni, mert továbbra is az látszik, hogy a részvénypiacról kivett pénzt, tehát hogyha valaki valamelyik részvényben úgy is gondolja, mondjuk itt erre eklatáns példa az Amazon, hogy kiveszi ebből a pénzt, akkor szembe ott van a párja, a Google, ami meg háromszor akkorát emelkedett, mint az indexek. És rögtön ellensúlyozza is a hatást a Nasdaq 100-ban.
Na most, ameddig itt nem lehet bukni, vagy hát igazából csak a nagyon fölfújt részvényeknek a valameddig visszaesésén lehet bukni, addig A kérdés az, hogy ez változhat-e, vagy mitől változna. Erről beszélünk évek óta, és egyáltalán nem változik. Csak az aktuális sztárok változnak, de az irány az nem. És akkor üljünk benne, ameddig nincsenek vészjósló jelek, vagy hogy
nekem,
továbbra
nekem
is?
Nekem egyébként két tippem van. Az egyiket ezt nem látom, hogy ez bekövetkezne belátható időn belül, hogy a Fed szigorít, vagy akár kommunikációban szigorít, vagy elindul ennek a fajta félelmetes monetáris lazaságnak valamilyen szintű korrekciója. A másik dolog szerintem sokkal trükkösebb lehet, mint az egész trendnek a lezáró eseménye, ez pedig a koronavírus járványnak a potenciális vége lehet. Tehát amikor hirtelen vége szakad ennek az egésznek, vissza kellene térni az életbe, el kell számolni a hatásokkal, és hirtelen már nem lesz meg az a fajta ok és indok, hogy akkor most lehet még lazának lenni itt jegybanki szinten és egyéb. És
de nagyon most nagyon már most sincs meg, és mégis nagyon laza mindenki.
De gyakorlatilag ugye még a félelem faktor ott van, ez egyfajta volabőriként működik ez a dolog, tehát ott van az a félelem, hogy mi lesz, még összejön, és a többi, és tulajdonképpen valamilyen változásnak kell bekövetkeznie ahhoz, hogy ez egyfajta katalizátora legyen annak, hogy emberek elkezdjenek eladni részvényeket, vagy elkezdje a pénz elhagyni így unblock a részvénypiacot. Uh-huh. Mert erre nem mutatkoznak most jelek.
Semmi jelen nincsen. Igen.
Abszolút.
Jó, oké.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Jó munkát neked, szép napot!
Én is köszönöm szépen, és szép napot!
Szervusz!
Szia!
Szervusztok!
Jó nap, Richárddal beszélgettünk tehát az elmúlt néhány percben az Accord alapkezelő portfólió menedzserével, és hagyd tegyem hozzá, csak az Amazon kapcsán szóba került ez a Jeff Bezos féle utódlás kérdés, csak eszembe jutott, hogy beszéltünk az Utódlás című filmsorozatról egészen elképesztően jól, betett neki a második évadnak lett vége, és jött a Covid, de most jön a harmadik évad, már forgatják és bejelentették, úgyhogy majd a negyedik negyed évben elvileg ismét lehet nézni a családot, akinek minden tagját gyűlöl az ember a sorozatban, csak más miatt a full gazdag minden tönkretevő, de mindenkin átgázoló milliárdos család, a tőzsdei machinációkkal meg egymásnak a föláldozásával, mindenkivel kitolunk és átgázolunk típusú.
Nagyon jó
sztori. Nem láttad?
Nem.
Nézd meg az első két évadot.
Figyelj, ez nekem ez olyan... a mindennapi élet Magyarországon, tehát egymásra kiszúrunk folyamatosan, tehát nem kell egy amerikai sorozatot nézni hozzá.
De jól körülhatárolhat, hogy melyik család inspirálta a történetet. Értem. A valós életből az ő ügyleteik, média mágnások. Fia, akkor nézd meg az első két évadot. Nehezen húz be, az eleje például nem tetszett, utána már nehéz ott maradni, elég sok díjat is kapott ugye két éve ezelőtt, szóval a lényeg az, hogy elvileg a harmadik évad az jön, és öt lesz max, mert annyi van a történetben, addig látnak előre a szerzőket, és elpöttyintették, hogy a utódlásról ennyit lehet most tudni.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
0-30-20-10-9-09 info@millásreggeli.hu, itt vagyunk elérhetőek, vagy a Messenger alkalmazással a Facebook oldalunkon. Jött-e?
Attila küldött nekünk érdekes infokat a Velencei tóval kapcsolatban, ebből szemezgetnék. Az alacsony vízállás elszaporodott algák tartósan magas hőmérséklet erre tett rá. Jó, bocs, vissza kell mennem, mire tett rá. Hogy ez már a folytatása. Igen, onnan indult, hogy megszakad a szívem. 70 éve ott élő és horgászó emberektől hallottam, hogy a keszegeknek egy ideje már véres a kopoltyújuk. Nem is az oxigénhiány miatt, hanem ők mérgezésre gyanakszanak. Az eddigi átalakítások során felszámolták a horgász kikötőhelyek nagy részét helyükre. Eddig legalábbis negyed annyi vitorláshely lett kialakítva. A természeti értékeket figyelmen kívül hagyó emberi beavatkozás nyomait mindenütt föl lehet fedezni, egy tök egyértelmű pénzvezérelt szemléletet lát ő, szóval nincs szó semmiféle összeesküvés elméletről, szimplán csak az emberi kapzsiság az oka mindennek. Ezzel együtt akár a Balatonnál is fölmerül az, hogy bizonyos körök érdekörébe kerül az egész, és az jó követhető, és egész egyszerűen tényszerűen kimutatható a tulajdoni viszonyokból, hogy kik vásárolnak és fejlesztenek a tó környéken, ez teljesen egyértelmű. Én csak annyit állítottam a Velencei tó kapcsán is, hogy azért ez a nagy tömegeké is kell, hogy maradjon mindenképpen bizonyos szinten, mert az senkinek nem érdeke, hogy mindenkit kiszorítson onnan, és akkor viszont valamit adni is kell, vagy föl kell mutatni. Azt nem
majd meglátjuk.
Azt szerintem senki nem teheti meg, hogy a nagy tömegeket, akiknek fejenként egy darab szavazatok van, teljesen eltávolítsák a két nagy nyaraló tó környékéről. De persze ez nyilván, ez csak egy megérzés. Na úgyhogy ezt
jön Taríbolya a hírekkel, igen. Itt nálunk utána jövünk vissza, azzal fogunk foglalkozni, hogy jön a Magyar Nemzeti Bank digitális forintja. Hogyan működne ez? És mi lenne a neve? Én ezen is gondolkodtam. A Huncoin? Vagy mi lenne a neve? Ezt mondjátok meg nekünk. 0630 2010 909, ide várunk ötleteket az MNB digitális forintjára, de hogy egyáltalán ez mit jelent? Milyen legyen ez az új pénz? Mert ugye, hogy egyszerűen lemásoljuk a fizikai forintot, de egyébként kamatozhat ez, vagy betétként működik. Hát erről fogunk beszélgetni Brückner Gergellyel, a telex.hu újságírójával, aki alaposan utána járt ennek a dolognak.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.